Интересно, именно как планировать пока местные головы, az első előadása meg ilyen bevezetésként a kormányhozból áttekintő előadásban hallgatni. Főként szájbúrvel, illetve végfelhasználói szemszögből fogja figyelni a dobányokban megkövetkező változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem fogunk modulfejlesztéssel foglalkozni, mert a smitéveket is csak a viszont megnézzük azt, hogy a dobányhozás felülete az adminisztráció felülete alatt. Az első kérdés valószínűleg az lesz az emberekben,
így jó, ugye? Jó. Az első kérdés valószínűleg az emberekben, ami megfogalmazódik, hogy mikor jön végre ki a 8-as verzióban. Hogyha megnézitek ezt az oldalt, és majd a diákat azokat megosztom a előadás végén, akkor egyelőre az van, hogy még nincsen előre látható időpontja. Hogyha megfigyeljük az eddigi verziókat, akkor az alfa 1-es verzió május 24-én kinyílt közben, aztán a 2-es június 24-én egy hónapra rá, az alfa 3 szeptember 4-én most, ami az alfa 4-es az éppen aktuális verzió, amit le lehet tölteni, tarvízni vagy zip állományban, az október 18-a. A következő pár napon belül elméletileg a bejelentések szerint az alfa 5-ös verzióból ez az meg fog jelenni, ha minden igaz pár nap múlva. És ezután jönnek majd még a beta verziók, illetve az RC verziók, majd megjelenik a stabil verzió valamikor. A kérdés az, hogy ezután mikor lesz még használható. Tehát mikor fogunk tudni egy 8 verziós weboldalt készíteni. Biztos emlékeztek rám, amikor a 6-osról a 7-esre átjöttünk, akkor is azért jó pár hónap el lehet adni, amíg minden kontri modul használható volt, és tényleg úgy tudtunk a 7-esre végre úgy gondolni, hogy na akkor az új weboldalamat most már a 7-esben fogom megnézni. A release cycle-ot linken meg tudjátok nézni az előző állapotát ennek a verziózásnak, illetve most került ki a héten egy ajánlás arra, hogy ez a sok kérdőjel ne legyen ennyire kérdéses, hogy mikor jön meg a 8-as, illetve a következő verzió. És ezen a linken fogjátok tudni elolvasni ezt az ajánlást. Ahhoz, hogyha szeretnénk, hogy minél hamarabb megjelenjen olyan verzióval, a stabil 8-as, amit már tudunk használni, és hozzá tudunk járulni. Becseket tudunk beküldeni, tudunk tesztelni meglévő becseket, és az ebédszünet előtt Vajas Tamás fog majd előadni erről, hogy hogyan tudunk mi a Dupány 8 fejlődésében, illetve elérhetőségében segíteni. A részleteket nem tőle megtalálják. Felhívjuk mindenkinek a figyelmet arra, hogy egy fejlesztői verzióról van most még szó. Tehát ne ijedjetek meg, hogyha kipróbáljátok, letöltétek a 8-as verziót, és hiba üzeneteket találtok benne. Egyszerűen arról van szó, hogy most még ezt fejlesztés alattál. Viszont szintén az előző diára visszahívom figyelmet, hogyha találtok hibát, nézzetek utána, hogy van-e már issue arról a hibáról, amit találtok. Ha nincs, akkor pedig küldjetek be egyet, tehát vegyetek részt aktívan a fejlesztésben. Mi az oka annak, hogy a 8-as verziója egyelőre még kérdéses, hogy mikor jön ki. A fő ok az, hogy nagyon sok változás történik. Ha megnézzük ezt a grafikon, akkor látható, hogy ez a kék színnel jelzett sáv mutatja azt, hogy hány kód sorból áll az adott verzió. Így végigmegy egészen a grafikon a 4-estől a 7-es és a 8-as között, főleg látjátok a különbséget, hogy rettentő sok sor a PHP verzióban, a PHP kódsor, ami az előző verzióhoz képest nem más. Nyilván ennek az az oka, hogy egyszer a Symfony került a képbe, amiről valószínűleg már hallottatok. A másik oka, hogy a Linux modul bekerült a Core-ba, ami szintén azért jó sok sor tartalmat, illetve van még egy csomó új változtatás, ami a 7-eshez képest előzőnék is jelent. A következő, amit megnézünk, hogy mennyi modul tartalmaznak az adott verziók szintén, ami érdekes a 7-esnek és a 8-esnek az összehasonlítása. A sötét kék sáv mutatja azt, hogy az előző verzióból mennyi modul
modul került át az új verzióba. Mennyi az új modul? Ezt is a zöld, sötét zöld színnel jelöltem ezt, és lehet látni, hogy rengeteg új modul bekerül az előző verzióhoz képest. A sötét, illetve ilyen pirosabb színnel van jelölve az, hogy mennyi modul került ki a kórból. Felhívom figyelmet, itt kizárólag kór modulokról beszélünk, amit letöltjük egyszerűen a kort, és semmiféle kontri modult nem tettünk még hozzá, a számosságot is lehet látni. További változások, a Symfonin kívül bekerült egy új smink réteg, a Twig, ami az előző PHP template rendszert váltja ki. Nyilván ettől függetlenül még lehet használni a PHP template-et, hogyha szeretnénk, de az új változtatás az a Twig. A másik nagy változtatás az, hogy responsív lett a Drupal 8 core, és az azt jelenti, hogy több modul bekerült, ami a responsivitást segíti, illetve azok a smink, amik a core-ban benne vannak, azok is responsívan működnek. HTML 5-ös elemeket emeltem én itt ki. Olyan mezők kerültek be, most csak egy példát mondok, amik a HTML 5-ös kódolást segítik, illetve a HTML 5-ös felhasználást. Majd erre később kérdünk pontosan, mit jelent. Hogyha ezek után megnézzük szájvédel, illetve végfelhasználói szemszögből, szempontból, hogy hogyan néz ki telepítés után a 8-as Drupal felülete, akkor igazából azt látjuk, hogy hát ez szinte ugyanolyan, mint a 7-es. És pontosan ez a lényeg a mai előadásomnak, hogy nagyon hasonló lesz az adminisztrációs felület, illetve az egész felépítés, amit a kódból kapunk, mint az előző verzióban. Tehát nem kell újra tanulnunk mindent, mint például a 6-ostól, amikor a 7-esig át kellett váltani, akkor ott azért elég sok újdonság került be az adminisztrációs felületen. Itt azon túl, hogy az alsó rétegekben rengeteg változás, Symfonin, Twig, hasonló, amit szembe ötlő, az szinte ugyanaz. Hogyha megnézzük a bejelentkezési felületet, tehát bejelentkezés után a felületet, akkor megjelent itt a toolbar nevű modul, illetve a toolbar, ami ha első rendezést nézzük, akkor ugyan változott, de nagyon hasonló. Egy picit át lették rendezve a menüpontok, de szinte ugyanazokat a főmenüket látjuk az adminisztrációs menüben, mint eddig. Ami nagy változás benne, hogy responsív lett egyből a toolbar is. Tehát ha keskenyebb képernyőn nézzük meg, akkor átcsúszik az oldalsávba, illetve oldalra, inkább így mondom, és ott tudjuk egyszerűen kezelni, amik érintünk képernyőt és mobilokat. Tehát az azt jelenti, hogy a Drupal-ukat innentől fogva adminisztrálni tudjuk kisebb kérdőképpen, amikor is csak ezt a tartozat. Mi történik, hogy hogyan kéne elindulnunk, hogyha mi szeretnénk most ezt a 8-as Drupal-t kipróbálni? Tehát ha hazamentünk otthon, akkor most azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudnátok elindulni a mostani állapotban. Ha megnézzük a 8-as, illetve a Drupal-nak a projekt oldalát, akkor láthatok, hogy nincsen még 8-as. Itt felsorolt verziók között, viszont alul megjelenik View All Releases linken egy következő oldal, ahol ki tudjuk választani azt, hogy most mi a 8-as szeretnénk tesztelni, és ott egyelőre az Alpha 4-es verzió volt, ahol a létrehozásokra a legkisebb verzió, mint a tudnánk költeni zipben, vagy a géziállományban. A másik lehetőség, és én inkább most azt tanácsolom, hogy aki Git-et tud használni, az inkább ezt nézze meg, mert ha visszamegyek az előző diára, akkor látom, hogy október 18-ai állapot van az Alpha 4-ekben. Nem tudom pontosan, lehet, hogyha mondjuk hétfőn vagy kedden szeretnétek kipróbálni, mert kijön a Alpha 5-ös, tényleg mondom pár nap múlva, de az a legfrissebb állapotot Git-ből tudjátok letölteni. Hogyha átmentek a version.hol fülre, akkor ott egész jó leírás kapok arra, hogy hogyan lehet Git-ből föltelepíteni, illetve lekromozni az adott állapotot. Ezután a letöltött önfelszerkezetünk intézik. Letöltjük, kicsomagoljuk, és akkor ezt látjuk. Az első, ami feltűnik, hogy megjelent egy core fő könyvtárszerkezetben, core neve, és ez tartalmazza a Drupal core, a Drupal maga, az összes fájl. Ha a következő ilyet megjelent, és ki van nyitva ez a könyvtár, akkor itt látjuk azt, amit a 7-esnél megszoktunk mondjuk a fő játék, a Teams, a Profiles, a Modules könyvtár. De visszajövök, akkor itt is látunk ugyanúgy Teams és Modules könyvtár. Ez az, ami eddig a Sites-ból, Modules, illetve Teams könyvtárból szintjén volt. A Sites-ból volt benne, most ez ki lett hozva a fő könyvtárból. Ez lehet, hogy elsőre furcsa lesz, de szerintem egy nagyon jó változtatás. Innentől fogva egyértelműen tudjuk kezelni azt, hogy melyik könyvtárakat kell frissíteni mondjuk egy óra update-kor, vagy update-kor, illetve melyek azok a saját modulok, illetve sminket, amiket mi hoztunk létre, hogy mi töltöttünk le. Letöltés után a core-ba érdemes elolvasni az install.txt-t. Én ezt mindig szoktam javasolni, hogy letöltünk egy pontri modult, vagy bármit, mindig olvassuk el hozzátartozó install.txt-t, vagy a readme-t. Ott találunk hasznos információkat. Nyilván különbözik a telepítés akkor, hogyha egy Unix alapú, vagy egy Windows alapú rendszeren akarjuk telepíteni. Ami közös, hogy létre kell hoznunk egy adatbázist, ahogy ugyanígy kellett a HTTP-t is elérni. A telepítés szintén ugyanaz, meglátogatjuk az adott URL-en a weboldalunkat, és ott megtudjuk az install.php, és ezt az ablakot látjuk, ami átlett dizájnolva, ez az egyik, ami elsőre feltűnik, és a másik, hogy egyből tudok magyar nyelvet választani, magyar nyelvet, amit szeretnék már a telepítéshez. Nem kell semmiféle PO fájlokat letölteni, ez alapul benne van most már a core-ba, hogy a több nyelvű telepítés végig megy. A több nyelvű telepítésekről majd fog beszélni, korábban beszélt a Dupla-Latonon a Gábor, illetve a Dupakon is, a Dervon is mutatok egy ilyet. Telepítés után, ha megnézzük, hogyan néz ki egy tartalomszerkesztés például, akkor az első, ami feltűnik, hogy a jobb oldalsába bekerülnek azok a menüpontok, amik eddig, vagyis azok a elemek, amik eddig alul voltak. A következő, ami említésre méltó, hogy bekerült egyből egy Visivik editor. A cég editorra kiválasztva, mint core modul, de attól függetlenül le tudjuk cserélni, hogyha nekünk ez nem tetszik. Benne van már egyből a képszerkesztés, illetve a képbeillesztés, feltöltési lehetősége, ahogy eddig ezt is csak külön gondolkodó modulokkal tudtuk elérni, már ez is benne van a core-ban. Beállítottam azt, hogy mekkora méretűben szeretném én ezt a képet megjeleníteni, hova szeretném elhelyezni, tehát már egyből tudok egy line-ot adni a képnek, és ami nagyon jó változtatás szerintem, hogy Save and Publish, illetve Save Unpublished módban lehet egyből kattintani, és megváltoztatták a dizájnját a gombnak, hogy ne lehessen összekeverni az előnézetből, hanem egyből feltűnjön, hogy melyik gombra kattintok rá. Megjelenítés, vagyis mentés után látható az állapot. Ami nagyon jó változtatás még, hogy bekerült egy Quick Edit, vagy Inline Edit, ahogy korábban említettem végül az barnos előadáson, és az inline edit azt jelenti, hogy abban a módban, ahogy látja a felhasználó, hogyha arra gondolunk, hogy elkészítünk egy weboldalt valakinek, aki annyira nem ért a programozáshoz, vagy akár a webet sem annyira ismeri, annak sokkal könnyebb egy ilyen felületen szerkeszteni, mert ugyanazt a felületet látja, mint amit utána megjelenítés, vagy mentés után fog. Tök egyszerűen ki tudtam jelölni a szöveget, hivatkozást tudtam hozzáadni, egyből egy jelölő négyzettel, ahogy látható volt, hozzáadtam, hogy egy új ablakban akarom megnyitni azt a hivatkozást. Kijelöltem egy másikat, félkövévé tettem, illetve a képet is nagyon egyszerűen bal oldalon megadottam a helyzet jobb oldalra. Tehát villámgyorsan tudunk innentől fogva szerkeszteni, és ami még nagyon jó, hogy ugyanazt a felületet látjuk, mint eddig. Ahogy korábban a Word is tulajdonképpen azt csinálta, hogy a nyomtatási nézetet hozta a képernyőnkre. Itt is ugyanazt látjuk. Amit szerkesztünk, hogy úgy fog kinézni. Ez az igazi Visivik élmény, amit eddig Visiviknek hívtunk, de valójában nem voltak. A Views a core-nak a része lett, ahogy már említettem, de ez nem csak annyit jelent, mint a HTTP volt, hogy letöltöm a core-t, meg letöltöm hozzá a Views modult, és akkor utána használom a nézeteket, hanem integrálva lett az egész core-ban. Tehát nagyon sok, szinte az összes adminisztrációs oldal Views-zal van felépítve. Ha megnéztük az előbb a főoldalra kattintottunk, ott átmentünk erre a kis pálcikára, vagy terezára, ami eddig ez a hogy hívják azt a jelet?
Fogaskerék.
Fogaskerék, köszönöm. Ami eddig a fogaskerék volt, most ez a felületre jutottunk. És nem csak a fő oldal, mert azt egyszerűen meg tudtuk volna mondani eddig is, de a tartalom listázó oldal is Vimzel volt felépítve. Illetve a fájloknak a listázó oldala. És ez azért jó, mert innentől az adminisztrációs felületet úgy tudom testre szabni, ahogy az nekem jó. Hogyha szeretnék plusz szűrőket, tudok beletenni felfedett szűrőként, és akkor ha valami olyan van benne, ami nekem nincs rá szükségem, akkor kiveszem. A videóban tovább menve a fájlok, főre léptem át itt a tartalommenüpontban, ott megjelenik ugyanígy ez a kis ceruza adminisztrációs felületen, ami eddig csak a megjelenítéseknél volt látható, és ugyanígy egy views oldal. Annyi történik, hogyha bemegyünk a... Itt a DM még meghosszabbít a magyar nyelvű fordítása az extend menüpontnak, most már bővítés lett át itt fordítva. Bementem a Merdigon modulok menüpontot, rászültem most a views szóval arra, hogy én szeretném látni a views modul, és már tényleg ott van benne a core-ban a views, illetve a views modul, amit az előbb láttunk. Egyszerű lett a visibility kezelés. Mit értek ez alatt? Az a képernyő, ez a hetekből lett kifotózva. Biztos ismeritek, amikor fölteremítettek egy editort, egy cég editort, maradjunk a példánál, és utána szerettem volna én megadni, hogy a felhasználói milyen elemeket tudnak szerkeszteni azon a cég editoron belül. Balra igazítom, jobbra igazítom, képet hozzáteszek. Számomra ez a képernyő átláthatatlan volt. Rengeteg jelölőjegyzet, ha valami pluszat akartam hozzáadni, akkor keresgélnem kellett benne. És ha például hozzáadtam itt a Visibility Editoron képet, hogy lehessen képesbe szúrni, akkor attól függetlenül még utána a filter HTML szűrőmet is kellett módosítani, hogy engedélyezze a image taget is. Ha megnézzük, hogyan változott ez a 8-asban, bemegyek a beállítások menüpontba, ugyanúgy szövegformátumok és szerkesztők, itt se kell új dolgot megtanulni, ugyanott találjuk együtt, kiválasztjuk az adott szűrőt, például a Basic HTML néven, és megmutatom azt itt, hogy milyen aktív elemek vannak, félkövér, tölt, képbeszúrás, és ugyanezek az engedélyezett HTML elemeknél is megjelennek, mint tegek. Az image tag ott van az utolsó. Az a példa, hogy hozzá akarok tenni egy új elemet, mert a felhasználó azt kérte, hogy köbmétert is szeretne a tartalmaival beletenni. Egyszerűen lehúztam az elérhető elemek közül, és már megjelent az a tag, nem tudom mennyire látszik, sup, a hozzátartozó tag, amivel tudjuk ezt az elemet kezelni. Tehát nem kellett nekem pluszban még gondolkodni azon, hogy jaj, most hozzátettem, ott van-e? Nem, azt automatikusan oda került, amikor én meghúztam oda egy fogdési módszerre. És utána megnézzük a szerkesztési oldalunkat, ugyanúgy a pikkeditek bemegyek, és hogyha most hozzáírok egy új, sok új szót, most tök egyszerűen csak annyit írtam bele, hogy M3, nem tudom mennyire látszik a kivetítőn, és utána kijelöltem a 3-as, és azt mondtam neki, hogy legyen ő, amivel megjelenítem a köbméter. Sokkal egyszerűbb, mint a 3-ben, szerintem az egyértelműen látható. A felépítés menüpontba, hogyha bemegyünk, akkor igazából hasonló elemekkel találkozunk, hasonló menüpontokkal, mint eddig. Ugyanúgy ott van a menük, nézetek, tartalomtípusok, blokkok, kicsit máshogy hívják, blokkléjéről most az angol neve neki, de nem kell olyan nagyon sok mindent megtanulni az előzőben. Tehát úgy gondolom, hogy aki ismerte a 7-esnek az admin felületét, az a 8-asban is el tud igazodni, és így felhívom egy-két példán keresztül a figyelmet azokra a változásokra, amik újabb a 8-ashoz, a 7-eshez képest a 8-ban. A tartalomtípusok menüpontba léptem be. Itt is cikk és egyszerű oldal, ugyanaz, mint a 7-esben, két tartalomtípus benne van ugye az adott telepítés után a profi jogója. Megnézzük, milyen mezőket tudok alapból választani, fáj, kép, szöveg, megjelent a dátummező, ez kontribmódulként volt elérhető eddig, most már benne van, és ki tudom egészíteni a korból még ezt a mezőkészletet. Tehát olyan HTML 5-ös mezőket tudok hozzáadni, mint például e-mail, telefon, vagy egy hivatkozás. Itt emelem ki azt, hogy a e-mail, illetve telefon mezők arra szolgálnak, hogyha kisképernyőn, mobileszközön akarjuk az az e-mail mezőnket kezelni, és rákattintunk erre a mezőre, akkor automatikusan a karakter készletnél nekem például buhatsz. És az nagyon kényelmes lesz. Visszajöttem ugyanúgy a szerkesztéshez, a tartalomkezelésnél, hozzáadok egy új mezőt LinkedIn-ben, article link mezőnek a neve, kiválasztok egy hivatkozást, mezőtípust, és hozzáadok, amit megtudod, hozzáadok egy új elemet, ahol egyből meg tudom mondani azt, hogy hány linket szeretnék bekérni, vagy elhelyeztetni a felhasználóba. Most én korlátozott is egy, ahol az volt az alap, és azt is választottam. Az alapbeállítások szerint hagyom innentől fogva ezt a mezőt, és megnézzük, hogy hogyan tudnék akkor egy új hivatkozást hozzáadni. Egy cikk tartalomtípus szerkesztettünk, az előbb alkotott hozzá az új mezőt, akkor most hozzunk egy cikk tartalmat. Itt az oldalnak az aljára kell mennem ahhoz, hogy megjelenjen a link mező, két mező tartalmaz a web címet, tehát magát a hivatkozást, illetve a hozzátartozó szöveget, szóval a title-t. Mi van akkor, hogyha én nem akarom alul ezt a linket elhelyezni, hanem kicsit följebb? Eddig a mező kezelése oldalon tudtam drag and drop módszerrel simán mozgatni, most bekerült egy új fül, Manage Form Display néven, és itt tudok ugyanúgy drag and drop-val módosítani, plusz új dolgok kerültek még hozzá, tehát magát a formot, form megjelenést tudom ezzel kezelni. Például bekerül placeholder modul, szintén vagy konti modulként volt elérhető. Megadhatok olyan segédszövegeket a tartalomfeltöltő számára, amik egyszerűbbé teszik, hogy most oké, ott volt a linknél kettő mező, de az pontosan mit is tartalmaz, mit várok. Beírtam a http2-es kompetitel, amivel jelzem a feltöltő számára, hogy ide bizony egy linket várok. És ha ezután visszamegyek ugyanúgy egy cikk tartalomnak a létrehozásához, akkor egyszer ugye látszik, hogy most már följebb került a hivatkozás, mint ahogy az előbb volt, és ott van az a placeholder. Bekattint a felhasználó, tudja, hogy oda egy http2-es kompetitel linket várunk, elkezdem élni, hogy Drupal.hu, akkor ugye a placeholderként megjelentett szürke szövegre. Következő példában a hozzászólások, illetve a megjelenítési beállítások lesz a téma. A hozzászólások most már mezőként érhetünk el. Nem tudom, nektek volt-e olyan példa, amikor hozzászólást kellett kezelnetek, és nem volt elég az, hogy egy címet és egy szöveget megad. Hozzá kellett volna adnunk egy plusz mezőt, például egy mellékletnek a feltöltését. Azt most teljesen egyszerűen tudjuk kezelni, visszajöttünk a felépítés menüpontba, látjátok a Comment Forms nevű menüpontba, nyilván magyarra még nincs lefordítva, és itt látható, hogy egyszerűen mezőzhető, tehát 20 mezőket hozzá tudok adni. Ugyanúgy a megjelenítés beállításánál tudom szabályozni, hogy most én a teljes nézetet, vagy a bevezető nézetet akarom kezelni. Ez is egy nagyon jó dolog, hogy ezeket a nézeteket, hogy teljes, illetve bevezető, innentől fogva saját magunk tudjuk kezelni, saját magunk újakat tudunk hozni. Bejöttem a View Modes menüpontba, és itt megjelennek azok a megjelenítési nézetek, amik eddig felajánlott a rendszer. Innentől újat létre tudok hozni. Tehát ha nekem nem elég, ami eddig volt, akkor ki tudom bővíteni, és sokkal jobban testre tudom szabni a megjelenítési beállításokat. És itt egyszerűen létrehoztam egy egyedit, és megjelent a tartalomnak már ez az új megjelenítési beállítás. A blokkok kezelése nagyon hasonló, kis különbség van benne, és akkor itt rákérünk, hogy mi a változás. Megjelent a jobb oldalsában egy nagyon jó kis kereső mező. Egyszerűen elkezdtem írni, hogy keresési utak, és kiválasztotta nekem azt, amire kíváncsi vagyok. Nem kellett scrolloznom egy csomót, főleg, hogyha valaki sombrokkal dolgozott egy weboldalon, nem kellett scrolloznom, egyszerűen rákeresek. Hozzáadok egy új keresési űrlapot a lábléchez, és ha megnézzük, akkor azon kívül, hogy a lábléchbe bekerült egy plusz keresőmező, a bal, illetve az első oldalsávba ugyanúgy megmarad a kereső, meg itt is van. Ez a hetesben kicsit bonyolultabb volt, azért mondjuk egy blokkot duplázni, klónozni kellett, hosszú dolgot föltelepíteni. Ezt most már egyszerűen nem tudjuk csinálni. Hogyha bemegyünk a felépítésen belül a menüpontba, akkor ott se találkozunk túl nagy újdonság. Ugyanúgy ott van az adminisztráció menü, a főmű navigációs menü, és ha bemegyek például az adminisztrációs menübe, akkor itt alul listázza, hogy milyen menüpontjaim vannak. Ugyanúgy tudok drag and drop módszerrel lefele, fölfele súlyozni, illetve mélységben. Plusz egyből több nyelvű menüpontokat tudok kezelni vele. Ahogy már korábban említettem, a kórnak most már a része több nyelvű is elég jól. Taxonómia. Semmi utolság. Ugyanúgy ott van a címkép, mint eddig. Hogyha bemegyek, akkor ugyanúgy ott van a lista, amiket eddig én létrehoztam újként, abban a példákban, amit mutattam. Kapcsolatfelvételi űrlap. Ez viszont módos. Mert hogyha megnézzük, akkor ugyan szintén a személyes kapcsolatfelvételi űrlap, illetve a website feedback, tehát a webhely szintű kapcsolatfelvételi űrlap van, viszont tudom mezőzni, illetve módosítani, automatikus választ tudok írni, be tudom állítani címzeteket, amit eddig a webformulóval tudtunk kezelni csak. És hogyha megnézzük a mező kezelésével, hogy bejött, elképzelhető, hogy nem lesz szükségünk innentől fogva a webform modulra, mert a kórból meg tudjuk oldani a űrlapokat, amiket szeretnénk lekezelni. A megjelenítés a következő menüpont, amit megnézünk, tök ugyanaz, mint a hetesben. Ami változott, hogy kikerül most már a hetesben ülni közben, a nyomatban most már csak a szerben, az admin felületen látható, a Bartik, illetve a Star Base Team látható. Modulok kezelése menüpont, XM az angolban, bővítés a magyarban. Nagyon jó, én nagyon örültem neki, hogy bekerült egy ilyen keresőmező. Hogyha nem tudtam Rust használni valamilyen szerveren, akkor az szinte az első menüpont volt. Az első Kotlin modul volt, amit feltelepítettem, az a modulfelvétel modul, hogy ne kelljen mennyi sokat scrolloznom. Itt most tök egyszerűen rá tudok keresni, hogy például a Views-t beírtam, és csak a Views-t, illetve a Views UI modulokat is láztatok. Mik kerültek ki a kódból? Az egyik az a blog modul. Kontrig modulként elérhető, ugyanúgy a dashboard. Az OpenID kikerült a 7-esben bemutatott, a 8-ban már nincs. A pool modul, vagy a szavazás, szintén kontrig modulként elérhető, mint a PHP filter. A profil az már nem támogatott, inkább helyett a profil 2, ha valakit ez részletesebben érdekel, akkor ezen a linken tud róla olvasni. Trigger nincs rá szükség, hiszen a rules modulra minden meg tudunk oldani, amit a triggerre lehet volna, sőt, jó többet. Illetve a translation volt még a 7-esben core modul, ami el lehet távolítani a 8-asban, content translation néven, jelenik most meg, ami az eddigi entity translationhoz hasonló működésre ér. Mik azok a kontrig modulok, amik 7-esben voltak, de 8-asban nem lesz rá szükség. Jó hosszú a lista. Nem fogom felolvasni. Ha valakit részletesen érdekel, hogy mi miért, nem kell már, akkor ez a linket tud róla olvasni. És a következő téma az a konfiguráció kezelő rendszer lesz. Csak egy rövid példán keresztül megmutatom, hogy miről is van szó, hogy egy átfogóképet kapjon most a 8-as működéséről. Részletesebben majd a Gábor fog róla előadni a szünet után. Tehát, hogyha valakit ez érdekel, hogy megtetszik neki, akkor jó, marad a link, és akkor részletesen fogadtak róla. A példa arról szól, hogy van nekünk egy fejlesztői oldalunk, meg van egy éles oldalunk. És hogy tudom a konfiguráció beállításokat, illetve magát a konfigurációt átvinni az élesre, anélkül, hogy valamit itt módosítok, és újra még egyszer kattintok neki. Egy tök egyszerű példa, hogy átírtam, illetve adtam neki egy szlogent, egy elmondatot, most már a címünk alatt megjelenik az, hogy SiteBuilder és még felhasználói számunk. A beállítások menüpontba ezután bemegyek, ugye ez most a fejlesztői oldalunkat képviseli, amit most látunk. Oda megyek a Configuration Management és Export. Egyszerűen egy fájlba exportálom az egész weboldalamnak a beállítását. Minden. Ez nyilván, hogyha valaki dolgozott már feature-szel, akkor, akkor először furcsán azért, hogy hát miért importál ki mindent, illetve exportál ki mindent. Szerintem erről részletesen fogom beszélni a Gábor, úgyhogy én egyelőre csak ennyit akarok mutatni, de például kedvéért most átmentünk az éles oldalunkra. Ott nem mentem bele még egyszer oda egy beállítások, meg még egyszer beképeltem a szlogent, hanem egyszerűen bementem a Configuration Management menüpontba, importáltam azt a fájlt, amit az előbb létrehoztam az exporttal. Átkerülünk a Synchronize fülre, és meg tudom nézni, hogy mi a különbség. A között, ami eddig volt, meg a között, amit most importálnék. Ugye csak ennyi változott, vagy a szlogen. Ha jó nekem, akkor ez jó lesz. Nyilván kérdés, hogy hiba üzenetben foglalkozunk bele, ahogy mondtam, fejlesztői verzióról beszélünk, de hogyha visszamegyünk a főoldalra, akkor látható, hogy most már az egyes oldalon is ott van. Ez egy tényleg egyszerű példa, egyetlen egy változtatás, most ha belegondoltok, hogy sok változtatást csináltok valamit a fejlesztői oldalon, és ilyen egyszerűen át tudjátok vinni az éles oldalra, akkor az az elég jó dolog. Több nyelvűsítésről szintén egyetlen egy példát fogunk mondani. Ahogy említettem, Gábor a Dupalapon adott elő erről, illetve a Dupakonon is, mind a kettő angol nyelvű volt, de hogyha valaki érdekel részletesen az irában magyarázva, hogy mit is változtak. Én egy példát fogok megmutatni csak. A Configuration Translation modul, ami egyelőre konténban van, de ha minden igaz, pár nap múlva megjelenő alfa 5-ös verzióban bele fog kerülni már a kódba. Ez így van, Gábor? Reméljük. Reméljük, hogy így lesz. A példa ennyi, hogy van most egy konténi modulunk, szeretnénk úgy telepíteni, illetve úgy felhasználni, hogy akkor a kórból tudjuk használni. Ehhez, ha valaki érdekel, ezen a linken tudja megnézni ezt a tesztelési lépéseket, hogy hogyan tudná megnézni. Most ezt fogjuk mi is végigjátszani. A tesztlépés első sora az, hogy telepítsük a 8-as kórt, de úgy, hogy már benne legyen ez a patchelés. Tehát letöltöttem ezt a patchet, ami ehhez a modulhoz tartozik, és akkor utána feltelepítettem. Bemegyünk a modulok, illetve a bővítés menüpontba, Configuration Translation, szintén itt már a kórnak a része, tehát ne tévesszem meg senkit azt, hogy most kórkéből beszéltünk, itt most már a kórba belepecseltem, és utána átmegyek a beállításokhoz, és ott hozzáadok egy új nyelvet. Mert a telepítés után csak magyar nyelven volt. Ez is változás az előzőhöz képest. Mert ott hiába, hogy én magyarul telepítettem, és soha nem akartam használni az angolt, az akkor is ott most törölhető, illetve alapból vele se kerül. Tehát most nekem ezzel kellett adni az angol változatot, az angol nyelvet, hogyha szeretnék több nyelvű oldalt készíteni. Ezután átmegyünk a webhely információba, már a példánk annyi lesz, hogy a webhelynek a nevét fogjuk megnézni magyar, illetve angol nyelven. Translate beállítások, most meg ez egyelőre ezt a fülnek a neve, hozzáadok egy új nyelvet az angol, Drupal-ek overview, ez lesz a oldalomnak a neve innentől fogva, és hogy egyszerűen tudjak változtatni magyar, illetve a angol változat között, hozzáadom a nyelvválasztót az első oldal sávhoz. Ez is, hogyha valaki foglalkozott már több nyelv oldalon, akkor valószínűleg ismerős. Hozzáadtam ezt az új blokkot, és ha már van egy ilyen blokkunk, akkor fordítjuk le ennek is a nyelvét, mert hogyha az angolra váltunk, akkor ne a magyar, ne a nyelvválasztó néve jelenjen meg, hanem legyen neki magyar nyelve. És a blokkot szintén teljesen egyszerűen tudom fordítani, hozzáadtam itt is az angol nyelvet, language switcher néven. És ha most megyek a címlapra, és megnézzük, ott megjelenik akkor a blokk, átlátok angol verzióra, és szépen megjelenik akkor az angol nyelvet az oldalra. Tehát a cél az volt, hogy egyszerűbbé váljon a több nyelvűsített oldalak készítése, szerintem ez eddig biztató. Ha valakinek van kérdése, akkor még a maradék időben feltárhatunk. Illetve az e-mail címen nyugodtan küldhetnek el kérdéseket, szívesen várom. Egyébként én köszönöm a figyelmet.